Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a mai napon együtt ünneplő gyülekezet, mára kijelölt alapigét, amelyet megírva találunk Lukács evangéliumában, a 17. fejezetben, a 7. verstől a következőképpen. Ki az közületek, aki ezt mondja szolgájának, amikor a szántás vagy legeltetés után megjön a mezőről? Jöjj ide hamar, és ülj az asztalhoz. Nem azt mondja inkább neki: készíts nekem valami vacsorára valót, övezd fel magadat, és szolgálj fel nekem, míg eszem és iszom. Te majd azután egyél és igyál. Vajon megköszöni annak a szolgának, hogy teljesítette, amit parancsolt neki? Azért tehát ti is, ha teljesítettétek mindazt, amit parancsoltak nektek, mondjátok ezt: haszontalan szolgák vagyunk. Azt tettük, ami kötelességünk volt. Amen. Krisztusban értékes gyülekezet. Mai igeszakaszunk talán elsőre egy kicsit távolinak tűnik. Egy olyan képpel dolgozik, egy olyan képet használ fel itt Jézus, ami talán tőlünk már kicsit távol esik, de hogyha picit jobban belegondolunk a szolgaság képébe, hamar rájöhetünk, hogy nem is áll olyan messze tőlünk. Jézus példázatai gyakorta provokatívak, szánt szándékkal megdöbbentőek, hogy egy kicsit felkapjuk a fejünket, meghalljuk azt, amit lehet, hogy a hétköznapok rohanásában nem hallanánk meg, csak olyan fél füllel, talán unottan, megszokottan bólintanánk rá. Azt mondanánk: tudom, rendben. Jézus szándékosan zökkenti ki a hallgatóságot. Lehet, hogy néhány példázatnál már nem pontosan értjük magyarázat nélkül annak teljességét, de mindezek számunkra is szólnak és megszólalnak ma is. Mai példázatunk is némiképp ilyen lehet, habár számunkra is okoz némi szemöldök ráncolást. Igaz, talán más miatt, mint ahogy a kortársaknak. Mi már talán nem is igazán értjük, hogy hogyan is épült föl egy rabszolgatartó társadalom, hogy milyen hatalmas különbség is volt szolga, adós rabszolga és megvett rabszolga között. Bennünk valahogy eleve borzongást, sőt viszolygást kelt az, hogyha magunkra úgy kell gondolnunk, mint szolgákra. Hiszen mi szabadnak és önállónak gondoljuk magunkat, akkor hogy lehetnénk szolgák? Korunk egyik talán legnagyobb betegsége, hogy nem jól érti, vagy éppen félre értelmezi a szabadságot. Sokszor szinte valami megvásárolható, vagy kiérdemlésre szoruló árucikként tekint rá. Valójában ma rengetegen dobják el maguktól a szabadságukat. Eldobják, hogy utána valami módon, valami általuk kreált módon megdolgozhassanak érte. Kiérdemelhessék azt. Mondhatnám úgy is, hogy lemondanak róla. Lemondanak róla, amikor a munkájukban a teljesítménykényszerbe hajszolják magukat. Lemondanak róla, amikor a pletykák, a Facebook, a mások véleménye, a jól csengő hírnévnek vetik alá magukat, és onnan akarnak érdemet, értéket találni saját maguk számára. Lemondanak róla, amikor elhiszik, hogy nekik attól lesz értékük, hogy villában laknak, hogy külföldön voltak nyaralni, hogy milyen autóval járnak, vagy hogy milyen címekkel tudják körülbástyázni magukat. Lehetne még sorolni a példákat, de azt gondolom, hogy talán a legszembetűnőbb az, ahogyan a haláltól való görcsös félelmünk megköt minket. Mindegyik esetben két kézzel dobjuk el magunktól a szabadságot, és vállaljuk az anyagi világ rabságát. Valamilyen lelki libabőr fut talán rajtunk végig, amikor azt a szót halljuk, hogy szolga, vagy szolgálat. Sőt, sokszor kifejezetten valami kegyes, valami furcsán alázatos felhanggal tudjuk csak kimondani a szolgálat szót is. A szolgaság, amiben önmagunkat hajszoljuk, az valóban megkötöz, az valóban megnyomorít. De nézzük most meg, hogy milyen szolgaságról beszél Krisztus a példázatban. Jézus azzal zárja a példázatot, hogy így beszéljünk magunkról. Haszontalan szolgák vagyunk, azt tettük, ami kötelességünk volt. Emlékeztet engem ez a mondat arra, amikor kisgyermekként azon alkudoztunk hugommal a szüleinkkel, hogy a szobánk rendberakásáért cserébe milyen jutalmat várhatunk el. Ma persze visszatekintve, felnőttként, mindez már gyerekesnek tűnik. Azt mondjuk nagy magabiztossággal, hogy bizony ezen már túl vagyunk, igenis értjük és tudjuk, hogy ez egy elvárható feladat, hogy vannak minimumok az életben. Ezt állítjuk felnőve. De aztán hamar tetten is érhetjük magunkat, hogy valóban így élünk-e. Gondoljunk csak a példázatra. Vagy a hétköznapokban a másokért vállalt plusz lépésekre. Vagy jöjjünk még közelebb. Gondoljunk a Biblia olvasásunkra, a dicsőítésünk hangjára, vagy éppen a hálaadásunkra és imádságunkra. Valóban úgy tekintünk mindezekre, mint a minimumra, mint kötelességekre? Vagy sokkal inkább, mint érdemszerzése, mint valami olyanra, amiért taps járna, amiért elismerést várunk? Gondoljunk csak a bűnbánati imádságunkra, hogyha kételkedünk abban, hogy ennek valóban van-e igazsága az életünkben. Ott azt valljuk, sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Ha ezt komolyan valljuk Isten előtt, akkor ebben kimondjuk, hogy igenis ott van bennünk ez a gyermeki viszonzás várás, ez a követelőzés Isten felé is. Ott van bennünk, tetten érhetjük, hogy milyen is valójában a mi szolgálatunk. Bőven van tehát aktualitása Jézus példázatának. Van aktualitása, hogy ezt az igét oda helyezzük magunk elé, és mint egy tükörként belenézzünk. Haszontalan szolgák vagyunk. Azt tettük, ami kötelességünk volt. Haszontalan szolgák. Kemény ez a kifejezés. Hiszen tudunk mi hasznosak lenni. Tudunk mi jót tenni. Itt a világban. Igen, ez valóban igaz is. Tudunk jót tenni, de mi nem tudunk olyan igazi, olyan valódi értéket létrehozni, amire azt mondhatnánk, hogy emiatt nélkülözhetetlenek vagyunk a gazda számára. Félreértjük a helyzetet, amikor ezt akarjuk bizonygatni az értékekkel. Nem a hasznunk, a teljesítményünk tesz értékessé bennünket, testvérek, hanem maga a gazda. Mi azt tesszük, azt a jót tudjuk cselekedni, amire Jézus által élő hitünk van, amire a Szentlélek megerősítésével vezetve vagyunk. Ha arra megyek, amerre a mennyei GPS, a Szentlélek navigációja, vezetése visz, akkor nem én alkotom, akkor nem én találom meg a jót, hanem ráhagyatkozom az én mennyei Atyám kegyelmére. Ha azt teszem, amire elhívott vagyok, amire utat készített nekem Jézusban az én Uram, akkor nem kitüntetést érő tettet hajtottam végre. Mindössze annyit tettem, hogy az életemmel nem tagadtam meg az én Uramat. Őt, akinek a kegyelméből élek ma is, és akinek kegyelméből örök életem van. Nem megtagadni a kegyelmet, az áldást, az Isten szeretetét, az nem érdem. Mi mégis sokszor úgy viselkedünk, mintha ezért valamiféle taps járna Istentől. Furcsa is lenne az életünk, hogyha az utcán közlekedve egymásnak tapsolnánk, egymáshoz oda mennénk és megköszönnénk azt, hogy nem ártott nekünk a másik ember. hogy nem próbált meg nekünk keresztbe tenni, vagy éppen bántott meg valamivel. Furcsának tartanánk ezt. Mi azonban mégis elvárjuk ugyanezt. Odaállunk Istenhez, és azt mondjuk, nekem ez jár. Az Úrtól nem jutalmat kell várnom. Nem azért kell imádkoznom, hogy cserébe megadja nekem azt, amit kérek. Az imánk, a jó tettünk nem valamiféle modern, vagy éppen mai szalonképes áldozat bemutatás az oltáron. Nem úgy kell oda helyeznünk azt Isten elé, hogy ezért cserébe ezt és ezt várom el, mint ahogy azt régen Jeruzsálemben megtették. Nem jutalomért, vagy éppen kegyekért teszünk, szolgálunk. Pont így félreértelmezzük sokszor az Isten félelmét is. Az én teremtő atyámhoz nem azért imádkozok, hogy ő ne taposson el engem. Az Isten félelme az Isten tiszteletét jelenti. Most sem azért gyűltünk itt össze az Isten tiszteleten, hogy eleget tegyünk a szabadító Úr elvárásainak. Nem valamiféle adósság lerovás miatt állunk itt. Van adósságunk, de nem tudjuk így lerúgni. Tisztelem, dicsőítem az erejét, a hatalmát, mert én személyesen megtapasztaltam azt. Emögött persze még lehetne akár félelem is, ahogyan egy áradó folyónál megállva, vagy éppen a tajtékzó tengert látva érezzük ezt az erőt, ezt a hatalmat, aminek nem tudnánk gátat szabni, ami nagyobb nálunk. De az Úrral kapcsolatban nem erről van szó. A mi kapcsolatunkat, ami mennyei atyánkkal, Jézus Krisztus határozza meg. Így amikor az Úr mindenható hatalmára rácsodálkozunk, akkor elsősorban nem a természeti erőkben, a bibliai csapásokban, vagy az életünk végességében kell meglátnunk őt, hanem a Krisztusban végbevitt megváltás művében. Ott kell tetten érnünk, ott kell leborulnunk elé. Erre tekintve kellene, hogy kiszakadjon belőlünk is a dicséret, a hála adás szava, sőt, vele együtt a jó tetteink is. Mert ott van, megfogalmazódik bennünk az alapvető felismerés, hogy mi ennél nagyobb vagy fontosabb lehet a mi számunkra. Mindennek ellenére mi mégsem érezzük magunkat haszontalan szolgáknak. Nem akarjuk annak érezni magunkat. Sőt, valahol sértőnek is találjuk ezt a felvetést. Miért lennék én haszontalan? Miért lennék én szolga? Hiszen én pénzkereső, szabad ember vagyok. Sőt, még a gyülekezetnek is. Isten ügyében is odaadom a javaimat, odaadom az időmet. Igazán értékelhetné ezt valaki. Engem aztán biztos, hogy vállon veregetne az Isten, hiszen én jó keresztény, tisztességes ember vagyok. Mint ahogyan a cserkészeknél az érmeket, a kitűzőket úgy gyűjtögetnénk ezeket mi is. Mi is szívesen aggatnánk magunkra a dicsőség plecsniket. Egyet az Isten tiszteletre járásért, egy másikat mellé a Biblia órára járásért, egyet azért, mert adakozom, egyet, mert imádkozom, és így tovább, egészen végül odáig, hogy már az is elismerés kell, hogy érjen, hogy nem lopok, vagy nem bántok másokat. Súlyos teher lenne ez. Ezek alatt a plesnyi kitűzők alatt ott csúsznánk a porban, mert éreznénk azt, hogy milyen súlya is van ezeknek. Hogy mit is jelent, hogy ezzel akarunk valamit kiegyenlíteni. Valamit elérni, ami mennyei atyánknál. De ne tévedjünk el, testvérek. Isten nincs ránk szorulva. Se a mi hajbókolásunkra, sem pedig arra, hogy a hétköznapi képzelt csodáinkkal, hős tetteinkkel valamiként lenyűgözzük. Még csak olyan viszonyban sem vagyunk vele, mint az állattartó és az állat. Jézus, amikor a példázatban az elveszett bárányról beszél, akkor sem azért mondja, hogy elindul a pásztor utána, mert hogy annyira szüksége lenni neki arra az egyetlen bárányra. Az a bárány a hasznosság oldaláról nézve abszolút nélkülözhető. Sőt, Isten számára az a 100 bárány is abszolút szükségtelen. Mi mégis úgy élünk és úgy imádkozunk. Sőt, sokszor úgy jövünk Isten tiszteletre is, mintha az Úr ránk lenne szorulva. Nem vesszük észre, és nem csodálkozunk rá a Zsoltárossal együtt arra, amit ő is megfogalmaz. Ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél. Micsoda a halandó, kérdezem, hogy törődsz vele, és az ember fia, hogy gondod van rá. Hiányzik ez a rácsodálkozás. Pedig mi nagyon szeretünk objektíven méricskélni. Hozzámérni ezt a másik dologhoz, centizgessünk, hogy megmondjuk, hogy mi mihez képest mennyire jó vagy éppen rossz, vagy éppen hol is állunk pontosan. Ennek ellenére mégsem veszük azt észre, hogy ma is 7,8 milliárd ember él a Földön, és mi ezek közül egyetlen egy vagyunk, nem pedig 100-ból egy. Nem veszük azt sem észre, hogy a mi életünk, az 50-80-100 évnyi életünk, hogyan is viszonyul, csak nézzük a Föld 4,5 milliárd éves történetét, vagy éppen a tejútrendszer több mint 13,5 milliárd éves történetét. Ismerjük, illetve ismerhetjük ezeket a számokat. Méricskélhetünk, ha nagyon szeretnénk. De mi mégis úgy képzeljük, hogy körülöttünk forog a világ. Hogy a mi akaratunk kell, hogy meghatározza azt. Hogy a mi jó tetteinknek akkora súlya van, amit Isten az ő minden hatóságában igenis el kell, hogy ismerjen. Elhisszük magunkról, hogy nekünk valamiként jogosultságunk lehetne bármit is számon kérni a teremtő és szabadító Istenem. Elhisszük, hogy odaállhatunk a gazda elé, és bármilyen tettünkre hivatkozva is, az ő asztalánál helyet követelhetünk magunknak. Nagy szükségünk van, azt hiszem, a tükrökre, mint ahogy az a mai igényben is található. Az olyan naponkénti damaszkuszi utakra, mint amit Pál apostol is megtett és megélt. Mikor a hatalmasból, azaz Saulból, kicsike lett, azaz Paulusz. Ahogyan az oltár előtti alapigényben is Pál megfogalmazásában is hallottuk. Legutoljára, mint pedig egy torszülöttként, megjelent nekem is. Mert én a legkisebb vagyok az apostolok között, aki arra sem vagyok méltó, hogy apostolnak nevezzenek. Mert üldöztem Isten egyházát. De Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok, és hozzám való kegyelme nem lett hiába való. Sőt, többet fáradoztam, mint ők mindnyájan. De nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme. Ezt kellene meglátnunk a mai igény tükrébe. Nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme. Haszontalanság. Idegentekedünk talán még most is ettől a kifejezéstől. Hiszen valami olyasmit sugall nekünk, hogy mi semmit se tehetünk, hogy mi értéktelenek vagyunk. Ez az értéktelenség pedig ma is rengeteg ember fogsága a világban. Nélkülözöttség, elszigeteltség és a sokszor felmerülő kérdés, mi értelme az életemnek? Rengeteg magányos és fájdalmakkal küszködő ember. Vagy éppen keresztényként, mikor körbenézünk a világban, és látjuk mindazt, ami írja a kereszténységet, amit hangoztatnak, amit próbálnak elhitetni vele kapcsolatban. És fölmerül őszintén bennünk is a tolkieni mondat, mit tehet az ember így izzó gyűlölet ellen. Maga a társadalom is valóban sokszor gerjeszti ezt az értéktelen érzést. Megfogalmazza a fiatalok felé. Te még nem vagy teljes értékű. Még nem kell, hogy odafigyeljünk rád. A középkorúak felé is. Csak dolgozz. Neked kötelességeid vannak, azzal törődj. Aztán egyél, pihenj egy kicsit, és kuporgass a jövőtől való félelemben. És az idősek felé is. Még feszítsd meg magad a családodért, de inkább most már csak maradj csendben ott a háttérben. Igen, a világ sokszor akar olyan értékeket felénk sugározni, olyan értékek mentén feladatokat adni, ez az emberségesnek mondott világ, amik mellett csak magányosnak és értéktelennek érzi magát az ember. Aztán hagyja, sokszor egyszerűen érdekből, hogy bele is süppedjünk ennek az értéktelenségnek a mocsarába. Beálljunk a mókuskerékbe, és rohanjunk benne előre, előre, egészen addig, ameddig egyszer ki nem esünk végül onnan. Hogy hát, ha egyszer majd ott megszerzünk valamit, elérünk valami biztosat és maradandót. Ezt próbálja elhitetni velünk. De nem, testvérek, ne hagyjátok magatokat csapdába vezetni. Az ilyenfajta értéktelenséget nem szabad elhinni. Nem szabad elfogadni, mint valóság. Mert ez valóban szörnyű és összeroppantó fogság. Szolgaság. Az anyagi világ, majd pedig a bűnök rabszolgasága. Azt gondolom, hogy valójában éppen ezért kap nagyon erős és érthető kontrasztot ma is Jézusnak ez a példázata. Mert a világnak ugyan nem, vagy csak ideig, óráig vagy értékes. De a megváltó Úrnak, te már a születésed előttől kezdve értékes voltál. Az üdvösségre voltál értékes. Mert ő értéket tulajdonít neked. Nem olyat, amit te el tudnál zsákmányolni. Nem olyat, amiért meg tudnál dolgozni, vagy ki tudnád érdemelni valahogy. Te értékes vagy. Azért vagy értékes, mert a te teremtő urad azt jelentette ki rólad, mielőtt megformáltalak az anyamében, már ismertelek. És mielőtt a világra jöttél, megszenteltelek. És örök szeretettel szerettelek. Azért vontalak magamhoz hűségesen. Te értékes vagy. Mert a te szabadító urad, az ő egyszülött fiát adta érted, hogyha hiszel ő benne, akkor el ne vesz, hanem örök életed legyen. Te értékes vagy, mert a te gondviselő uradnak napról napra gondja van rád. A Szentlélek által ott van melletted. Meghallgatja az imádságodat. Tükröt tart eléd. Megerősít és pásztorol téged, hogy az ő kegyelmének az útján járhass te is. Van értékünk, testvéreim. Van értékünk Krisztusban. Krisztusba pedig hittel, nagyon biztosan meg is ragadhatjuk ezt. Csünghetünk rajta, ahogyan Luther Márton is írja a nagykártéban. Az ige szakaszunk előtti részben olvashatjuk pont, ahogyan Jézus a tanítványait is inti. Hogy mi minden lenne számukra is lehetséges. Hogy mi minden tehetnének, ha csak egy mustármagnyi hitük lenne, és azzal élnének őszintén ebbe a világba. Van mit tennünk a világba. Szolgálatra vagyunk elhívva. Van értékünk és van hasznunk az Isten kegyelmében, az ő szolgálatában. Ezen pedig semmi szégyelni valunk nincsen. Nyugodtan mondhatjuk büszkén, szolgák vagyunk. Hiszen Krisztusban értünk, szolgává tette magát az Isten is. Ne szégyeljük hát. Ne idegenkedjünk ettől a kifejezéstől. Hiszen szolgává tette magát a gazda, a teremtményért, szolgának, neked odaadta önmagát, hogy neked valódi értéked, örök életed lehessen. Ne idegenkedjünk ettől a kifejezéstől, szolga, szolgáló, cseléd. A cseléd és a család szó érdekes módon egy tőről fakad. Ennek logikai oka van, hiszen a cseléd régen szorosan a családhoz kapcsolódott. Családtag. A keresztény szavunk pedig a Krisztus szóból ered. Krisztus követőt, Krisztushoz tartozót jelent. Te, testvérem, tehát, amikor vállalod, hogy szolga vagy, hogy cseléd vagy, akkor az Isten családtagjának, szorosan hozzá tartozónak vallod magad, mint ahogyan keresztényként Krisztushoz tartozónak. Ne féljünk ettől. Ne idegenkedjünk ettől. Legyen hangos ettől az életünk, hogy mi igenis szolgálóként vagyunk jelen. Az Isten szolgálatában, egymás szolgálatára is. Dicsőítsük inkább az Urat. Dicsőítsük, hogy ő vállal minket. Magáénak akar minket. És adjunk hálát, hogy ő szolgálatba hív bennünket. Egész életünkben értéket tulajdonít nekünk. Így adjunk hálát. Amen. Mennyei Atyánk, mi olyan sokszor keresünk értéket, hasznot a világban. Kutatjuk. Próbáljuk felfedezni a másikban, a munkában, és meg annyi dologban. Kérünk add, hogy megláthassuk a te kegyelmed hatalmasságát. Az, hogy te a mindenható Úr vagy, akinek a kegyelmében nyugodtan lehetünk szolgálók, nyugodtan lehetünk gyengék, nyugodtan hagyatkozhatunk rád, mint a te családod tagjai, a te házadnak tagjai. Add, hogy ez az ígéret, az örök élet ígérete valóban meghatározzon és formáljon minket, hogy ne legyünk vakok a szolgálatra, hogy valóban ő örömmel álljunk eléd, és őszinte hálaadással foglaljunk imába. Így áld meg az életünket, így kísérj bennünket Jézus Krisztusért, akit te értünk, a mi üdvösségünkért adtál. Amen.